A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, testvéreim, a 601. énekünk első versét, ígéddel áldj meg bennünket, Urunk. Leülve a 685. énekkel folytassuk. A 685. ének így kezdődik, te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, hálásan köszönünk minden percet, minden órát, amit rád figyelve előtted való csendben tölthetünk. Olyan sokszor elmondtuk most, hogy ne szóljon igét hiába. Tudjuk, Urunk, hogy nem neked van arra szükséged, hogy ezt ismételgessük, hanem nekünk. Bevalljuk őszintén, hogy olyan sok igét hallottunk mi, amiből nem lett semmi. Útfélre esett, jobb esetben kövek közé, megfojtották a tövisek, és olyan kevés ige vert gyökeret és termett gyümölcsöt az életünkben. Megvalljuk őszintén, Urunk, hogy sokszor az egyik fülünkön be, a másikon kimegy a te igéd. Sőt, sokszor be sem jön, még a fülünkön sem, annyira tele vagyunk önmagunkkal, még bibliaolvasás közben is máson jár az eszünk, igét hallgatva is a saját gondolataink foglalkoztatnak. Annál inkább köszönjük a te türelmedet, hogy még mindig van szavad hozzánk. De tudjuk, Urunk, hogy ha nem te szólsz, a szó fülig, ha élhet, de szívig nem mehet. Nekünk pedig új szívvel van szükségünk, és az új életben való megerősödése. Ezért kérünk alázatosan, hogy adj nekünk ma este is olyan igét, ami a te szádból származik, és ezért megcselekszi, amit te akarsz. És segíts minket úgy hallgatni a te igédet, mint amit te mondasz nekünk, hadd jöjjön be a fülünkön, járja át az értelmünket, hassa át a szívünket, hogy aztán legyen, ami kimegy a szánkon, és tudunk másokat is igével erősíteni. Kérünk, hogy így munkálkodj bennünk, ígéreted szerint. Amen. Isten igéjét a Mózes első könyve 44. részének 24-től 34-ig terjedő verseiből olvasom. Hogy könnyebben értsük, azért jegyzem meg, hogy József történetéből való ez a részlet, amikor még nem ismerték föl a testvérei, hogy József az, akitől gabonát kérnek, és József ott akarja marasztani a legkisebb testvért, Benyámint, Túsznak. És erre jön egy kicsit cirkalmas, keletiesen bőbeszédű magyarázkodása az egyik testvériknek, hogy miért nem hagyják ott Benyámint. 44. rész 24. és következő versek. Mi elmentünk apánkhoz, a te szolgádhoz, és elmondtuk neki az én uram beszédét. Mikor aztán apánk azt mondta, hogy vásároljunk megint egy kis élelmet, mi azt feleltük, nem mehetünk el, csak akkor megyünk el, ha velünk lesz a legkisebb testvérünk is, mert nem kerülhetünk annak az embernek a szeme elé, ha a legkisebb testvérünk nem lesz velünk, ezt megmondta nekünk. Akkor apám, a te szolgád ezt mondta nekünk. Ti is tudjátok, hogy csak két fiút szült nekem a feleségem. Az egyik elment tőlem, és én azt gondoltam, biztosan vadállat tépte szét, nem is láttam mindmáig. Ha ezt is elviszitek tőlem, és szerencsétlenség éri, akkor a bánat miatt juttatjátok őszfejemet a halottak hazájába. Ha úgy térek most vissza apámhoz, a te szolgádhoz, hogy nem lesz velünk ez a fiú, akihez lelkéből ragaszkodik, és ha meglátja, hogy nincs meg a fiú, akkor meghal, és szolgáid a bánat miatt juttatják apánkat, a te szolgádat, őszfejével a halottak hazájába. De a te szolgád így vállalt kezességet apámnál ezért a fiúért. Ha nem hozom vissza hozzád, egész életemben viseljem vétkem terhét apám előtt. Ezért hadd maradjon itt a te szolgád e fiú helyett az én uram rabszolgájaként. Ez a fiú pedig menjen el testvéreivel. Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem? Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat élné. Kedves testvéreim, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint napok óta a Józsefről és családjáról szóló izgalmas történeteket olvassuk a Bibliából. Megdöbbentő az, hogy egy ilyen család életét is, amelyet Isten nagy célokra választott ki, mennyire beárnyékolja, sőt átjárja sokféle bűn. Csak csodálkozhatunk azon, hogy Isten nem veti el az ilyen embereket, hanem csodálatos türelemmel, bölcsességgel és szeretettel formálja őket, tisztogatja az életüket, amíg alkalmasakká válnak arra, hogy Isten terve megvalósuljon az életükben, ők pedig használható eszközökké váljanak Isten kezében, és áldássá legyenek mások számára. Ahogy újra és újra elolvastam ezeket a történeteket, Nehémiás imádságának ez a mondata jutott eszembe ismételten: de te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed, és nagy a szereteted, ezért nem vetsz el bennünket. Naponta hálát kellene adnunk azért, hogy ilyen Istenünk van. Nos, vegyük sorra a család tagjait, hogy ki miben vétkes, és aztán Isten melyiküket milyen osztályba íratta be, mert beiskolázta és megnevelte őket. Jákobnak, az édesapjuknak mi volt a vétke? Sok minden, de leginkább az, hogy nem egyformán szerette a gyermekeit. A kedves feleségtől, Ráheltől született két fiút jobban szerette, mint a többieket. Ezt érthetően nem vették jó néven a többiek, és ezzel a tulajdon apjuk osztotta meg a testvéri közösség egységét. Különösen kivételezett Józseffel, akinek, mint tudjuk, cifra ruhát készítetett. József hétköznap is ünneplőben járt, és amik a bátyjait kint a mezőn verte az eső, tűzte a nap, addig ő otthon kényelmeskedett. Valóságos bálvánnyá nőtt Jákob számára József és Benyámin, főleg miután az édesanyjuk, Ráhel meghalt. József nem tehetett arról, hogy kivételezett vele az apja, de nem jól dolgozta föl ezt a helyzetet. Rossz híreket hordott haza a testvéreiről, ezt olvassuk a Bibliában. Aztán szinte dicsekedett az álmaival, amivel még inkább ingerelte őket. Sokféle éretlenség jellemezte őt még akkor, egyáltalán nem érzékelte, hogy ebben a kényes helyzetben hogy maradhatna ő mégis alázatos, szelíd és kedves. És a testvérek ebben az áldatlan feszültségben meggyűlölték Józsefet, ezt olvassuk. Jó szót sem tudtak hozzászólni, és meg akartak szabadulni tőle. Először elhatározták, hogy megölik, aztán mégse akarták, hogy az ő kezük ontsa ki a testvérvért, hát akkor dobjuk bele egy kiszáradt kútba, majd ott éhen hal. De éppen akkor jöttek arra a rabszolgakereskedők, hát akkor még egy kis pénzt is kapunk érte, eladták rabszolgának, otthon pedig azt hazudták, hogy valószínűleg vadállat tépte szét, mert a ruhájának egy darabját kecskevérrel bekenve megmutatták az öreg Jákobnak. Mit lehet kezdeni egy ilyen társasággal? Egy ilyen családdal, ahol azok, akik vél szerint a legközelebb vannak egymáshoz, ellenfelet, sőt ellenséget látnak egymásban. Ahol egyáltalán nincs egység, egyetértés, de az erre való törekvés sincs, soha nem beszélik meg, hogy kinek mi fáj és miért, és hogy lehetne azon segíteni. Egyáltalán nincs példa arra, hogy beszélgetnének egymással, önmagukról, egymásról, ahol az irítség, a keserűség, a harag, a bosszú vágy indítja a cselekedeteket. Valóban nagy csoda, hogy Isten nem veti el az ilyen embereket sem, akivel ő neki terve van, azt alkalmassá teszi arra, hogy az ő terve megvalósuljon az életében. És ezekben a fejezetekben arról olvasunk, hogy Isten az ilyen embereket beiskolázza és elkezdi nevelni. Először mindig az ő igéjével, mindig azzal kezdi Isten, hogy szól. De hogyha ezt nem hallja, vagy nem veszi komolyan az ember, akkor megszorongat bennünket. Úgy, ahogy az Ószövetség utolsó kis profétai könyvében olvassuk, hogy Isten néha ül, mint egy ötvös, aki megtisztítja az ezüstöt. Kiégeti a salakot belőle, addig, amíg az a bizonyos zilbelblikk föl nem tűnik, amíg, ha nem is 4-9-es tiszta ezüst nemes fém lesz, de minél tisztább lesz. És ez a mai igénk arról szól, hogy Isten itt egy komplex pedagógiai tervet készít el az egész család számára. És kit-kit onnan, ahol éppen van, elkezd formálni, hívogatni közelebb magához, és a végén ennek szép eredménye is lesz. Milyen az Isten iskolájába járni? Erről szól a mai igénk. Nos, mit kellett megtanulnia Jákobnak? Azt, hogy Isten nem osztozik az imádaton. Isten mellé nem kerülhet oda senki. Aki nekünk ezen a földön a legdrágább, akit a legjobban szeretünk, azt szeretnünk kell, és nem imádnunk. Imádni könnyebb a kisunokát is, meg egymást is, mint szeretni. A szeretethez sokkal több áldozat szükséges. Imádni viszont csak Isten szabad. Ő ezen nem osztozik. S ha valakit mégis oda emelünk ő mellé, bálványként, azt a bálványt a mi érdekünkben ledönti. Az egyik bálvány, Ráhel, meghalt, de ott maradt a két tőle való fiú. Akkor azokat magasztosította föl Jákob. Józsefet elveszítette. Ő azt hitte, hogy vadállat tépte szét, a valóságban messze földre eladták. Rabszolgának mindegy, elveszett. Hát, ha most már Isten az őt megillető helyre kerül, nem, akkor fölemelkedik Benyámin, a másik megmaradt fiú. És most sor kerül arra, hogy esetleg Benyámint is el kell veszítenie. Mert az a nagy úr Egyiptomban azt mondta, hogy csak akkor kap ez a család gabonát az éhínség idején, ha a legkisebb testvérüket is, vagyis József édes testvérét is elhozzák magukkal. Ezt elmondták Jákobnak, Jákob erről hallani se akar. Csak hát az éhség az nagy úr, el kell indulni gabonáért, Benyámin nélkül nem lehet. Nos, akkor mondta nagyon szomorúan Jákob ezt. Apjuk Jákob ezt mondta ekkor nekik, elveszitek tőlem gyermekemet, József már nincs meg, Simeon sincs meg, azt ott kellett hagyni őt túszként, és még Benyámint is elviszitek tőlem. Engem sújt mindez. De el kellett engednie. Most már nincsenek bálványok, hát ha eszmél, hogy az élő Isten szabad csak Istenként imádni. Nem különös, hogy Ábrahámnak ez nem volt probléma. Ábrahám kész lett volna az egyetlent, Izsákot feláldozni az Úr szavára, ha a szíve szakad meg belé, akkor is, aztán nem kellett feláldoznia. Jákobnak kemény leckéken keresztül kell eljutnia oda, hogy az Úr az Isten, és nincsen más. Egymást szeretnünk kell, és nem imádnunk. És József, őt az alázat iskolájába íratta be Isten. Megaláztatások sorozatán át kellett egyre mélyebbre jutnia, de minél mélyebben volt, annál valóságosabban tapasztalhatta Isten hűségét, jelenlétét. Újra és újra olvassuk a történetekben, javasolom, hogy tessenek elolvasni ezt a néhány fejezetet a Mózes első könyvéből, hogy de az Úr vele volt. Sorba mindenki szembefordul vele, ezt megengedi Isten. Tanuld meg, gyerek, hogy te egyedül vagy végső soron, de soha nem vagy egyedül, ha az Úrral szoros közösséged van. És József egyre jobban ragaszkodott az Úrhoz, és egyre jobban bízott benne. Isten pedig egyre mélyebbre vitte őt azért, hogy majd, ha hirtelen nagyon magasra emeli, ott is alázatosan tudjon helytállni. És a testvérei, róluk ír legrészletesebben a Szentírás, úgyhogy velük foglalkozzunk mi is ma este a legrészletesebben. Mi lesz velük? Egyáltalán érdemese ilyen társasággal foglalkozni, akiket vad indulataik irányítanak, akik készek a testvérüket megölni, csak azért, mert azt jobban szereti az apjuk, akik egységesen testületileg az édesapjuk szemébe hazudnak, és évtizedeken keresztül ezt a hazugságot fönn akarják tartani, akik képesek voltak arra, hogy amikor Józsefet beledobták a kiszáradt kútba, hogy ott éhen haljon, közvetlenül utána leülnek a kút mellett uzsonnázni. Le van írva a Bibliában. Milyen emberek ezek? Mit akarhat vajon Isten az ilyenekkel kezdeni? És nagyon megsértődtök, ha azt kérdezem, hogy és mit akar Isten az ilyenekkel kezdeni, mint akik mi vagyunk? Akik itt ülünk szépen, illedelmesen, és hogyha kellene beszélnünk azokról a gondolatokról, vágyakról, indulatokról, amik csak most az elmúlt napokban is, vagy akár ma is átfutottak rajtunk, akkor nagyon kétségbe esnénk, és némelyikről semmi pénzért nem beszélnénk a nyilvánosság előtt. De Isten ezt is pontosan tudja rólunk. Ő olyanoknak ismer, akik valójában vagyunk. És mit akar kezdeni velünk? Nem tudom, feltűnt-e már a testvéreknek, hogy mit olvasunk József testvéreiről a Biblia utolsó lapján. Azt olvassuk, hogy a mennyei Jeruzsálemnek 12 kapuja volt, a kapukon nevek fölírva, Izrael fiai 12 törzsének nevei. Ezeknek a testvérgyilkosoknak a neve ott lesz a mennyei Jeruzsálem kapuin. Ezért akar Isten kezdeni, még ilyenekkel is, akárkivel valamit. Nem is valamit, hanem ő pontosan tudja, hogy mit. Ezért nincs Isten számára reménytelen ember. Még mi sem vagyunk reménytelenek. És azok sem, akik most eszünkbe jutnak, hogy Uram, hát róla nem tudom elképzelni, hogy megváltozzék és mássá legyen. Számára nincs reménytelen ember. Akkor sem, ha az illető anyaszomorító komisz kamasz, akkor sem, ha szenvedélyek kötelei közt vergődő rab, és már ő is lemondott magáról, akkor sem, ha nagyképűen káromolja az Istent, vagy udvariasan azt mondja, hogy ő agnosztikus, Isten számára nincs reménytelen ember. És a Biblia azt mondja, hogy Istennek mindannyiunk életére nézve van valami szép terve, és mi akkor járunk jól, ha minél előbb megismerjük magunk is ezt a tervet, és nem késleltetjük és nehezítjük, megakadályozni nem tudjuk, de késleltetni tudjuk annak a megvalósulását, mert akkor kerülnénk a helyünkre, akkor bontakoznánk ki igazán, akkor lennénk azok, akiknek ő megtervezett, és akikké formálni akar bennünket. Ma este is, ezzel az igével is. Hogyan formálta Isten József testvéreit? Ezt most részletesen nem mondom el, mert az nagyon hosszú lenne. Ismét javasolom szeretettel, hogy a Mózes első könyvének az utolsó 10 fejezetét tessenek elolvasni. Olyan izgalmas, hogy nem lehet letenni. Az ember várja, hogy és akkor ez mivé alakul, és hogy fejlődik tovább. Úgy a 37. fejezettől kezdődnek a róla szóló történetek. A summáját azonban mindenképpen látnunk kell, hogy megteljék a szívünk hálával és reménységgel. A summája az, hogy 22 esztendő telt el addig, amíg végre József testvérei rádöbbentek arra, hogy az ő akkori 22 évvel ezelőtti testvérgyilkos indulatuk és az azt követő hazugság áradat és a pillanatnyi nyomorúságuk között összefüggés van. Hogy azért éri egyik nehézség a másikat most az életükben, mert annak idején ők elkövették ezt a gonoszságot a testvérük ellen. Rendkívül tanulságos az, érdemes lenne pusztán lélektani szempontból elemezni hogy milyen tökéletes leírása a Szentírásnak ez, hogy egyszer egy szorult helyzetben egyszer csak eszébe jut az egyiknek, aztán a másiknak. Aztán szinte kórusban mondják azt, amit itt a 42. fejezetben olvashatunk, a 42. rész 21. és 22. versében. Egyszer csak így beszéltek egymás között. Bizony, a testvérünkért bűnhődünk most. Tudnélik, becsukott a József ott látszólagos haraggal őket börtönbe, hogy nem mentek sehova, mert kémek vagytok. Ez az egyik legsúlyosabb vád volt akkor, most nem magyarázom, hogy mi miatt. És ott vannak benn, nem tudják, hogy visszamehetnek-e, mi lesz velük, ha tényleg azt hiszik, hogy kémek, ki is végzik őket minden további nélkül, és egyszer csak eszükbe jut. Bizony, a testvérünkért bűnhődünk most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. Rúben is megszólalt, és ezt mondta nekik, pedig én mondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen, de ti nem hallgattatok rám, és most az ő vérét keresik rajtunk. Szó se volt e féléről. Csak hogy a meg nem bánt bűn, az él. Ott maradt. A lelki ismeret mélyén, sokszor talán lefolytva, jól legyömöszölve a tudatalattiba, nekem se jusson eszembe, nem akarok rá gondolni. Néha álmában fölfölvetődik az embernek. De itt a prés alatt, ebben a kétségbeejtő helyzetben nem tudnak másra gondolni. Bizony amiatt következett be ez. És milyen igazuk van. Ez azonban még nem megoldás. Valamivel később, itt a 28. versben azt olvassuk, hogy egyikük fölkiált, hogy bizony, Isten cselekszik most velünk. Hogy Isten? Miért keverik ebbe bele? Hát ez az egyiptomi nagyúr becsukatta őket. Aztán nem tudjuk, hogy mi lesz tovább. De kezdik látni, hogy ez nem véletlen. A dolgok összefüggnek egymással. A bűnnek következménye van. Mindaz, ami most történik, következmény. Valami megoldatlan. Egy bűn lavina indult el azzal, hogy eladták Józsefet. Attól kezdve mindenkinek azt kellett hazudniuk, hogy valószínűleg vadállat tépte szét. És valahányszor ezt elmondták, tudták, hogy nem igaz. És valahogy a lelkiismeretet is meg kell nyugtatni. Kutyaharapást kutyaszőrével, gyilkos indulatot hazugsággal próbálunk orvosolni. És halmozódik, nő, mint a lavina. És most egyszer csak világos lesz mindez. És kezdik látni, hogy ők Isten iskolájában vannak. Isten cselekedte ezt velünk. És most mit fog még cselekedni? Mert ez, hogy a bűn fájni kezd, ez még nem megoldás. A bűn tudat az még nem bűnvallás. És mikor lesz ebből bűnvallás? Akkor, amikor még szorosabbra szorul a hurok a nyakukon, amikor a kis Benyámint is ott akarja tartani a rabszolgájának ez a nagyúr, József, akit még nem ismertek föl, és akkor Júda ezt mondja neki, mit mondjak most az én uramnak? Mit szóljunk és mivel igazoljuk magunkat? Isten hozta napvilágra a te szolgáid bűnét. Most már rabszolgái vagyunk az én uramnak, mi is, meg az is, akinél azt a serleget megtalálták. Tudnélik, József serlegét belecsempészték Benyámin gabonás zsákjába, és ez halálos vétek volt, amiből jósolni is szokott mondják, hogy azt ellopta volna, dehogy lopta, eszébe se volt. De most a testvérek is mind őre haragudhatnának, mert a kicsivel van mindig a legtöbb baj, ugye? És ugyanaz az indulat előjöhetne, ami annak idején 22 évvel korábban József ellen, de most már nem az az indulat van bennük. Hanem, amikor kiderül, hogy a serleget ellopott Benyáminnak ott kell maradni a rabszolgának, a többi mehet, viheti a gabonát, akkor mint egy védő gyűrű körülveszik a kicsit, és azt mondják, hogy nem. vagy minnyájan itt maradunk, vagy pedig Júda előáll azzal, hogy én apámnak megígértem, hogyha kicsit bármi baj élné, én kezeskedem érte. Én hadd maradjak itt helyette. És akkor mondja el ezt a hosszú beszédet, amit hallottunk, hogy mert ősz fejét a sírba vinné az, hogyha itt marad ez a gyermek. És itt véget élnek a próbák. Be lehet fejezni az iskolát, ez volt az utolsó osztály, mert ez volt a cél. Hogy világosságra jöjjön a bűn, hogy amit ők követtek el, azt a maguk bűneként ismerjék be, és megszabaduljanak attól a gyilkos indulattól, ami jellemző volt rájuk. Mert mi történt itt, testvérek? Az történt, hogy 22 évvel azelőtt képesek lettek volna megölni a testvérüket, azért, mert őt szerette legjobban az apjuk. Most pedig minden áldozatra készek lennének a testvérükért, mert őt szereti legjobban az apjuk, Benyáminért. 22 évvel azelőtt gondolkozás nélkül eladták Józsefet rabszolgának, hogy megszabaduljanak tőle. Most pedig gondolkozás nélkül ott maradnának minnyája a rabszolgának, azért, hogy a kicsit, Benyámint hazaengedjék az apjukhoz. Akkor József bevérezett ruháit vitték haza egy hazugsággal, most Benyámint magát szeretnék hazavinni vagy küldeni, épségben és egészségben. Akkor nem kímélték Józsefet önmagukért. Most nem kímélnék önmagukat Benyáminért. Akkor ők akartak előbb és feljebb jutni, valami tervüket megvalósítani Józsefnek a kárán. Most pedig Benyámint akarják megmenteni a saját szabadságuk árán. Lehetséges ekkora változás, hogy, bocsánat a csúnya szóért, ezek a gazemberek, ilyen egymást féltő, áldozatkész, segítőkész emberekké váljanak, akik szeretik egymást, gonosztevőkből végre testvérekké, bűntársakból bajtársakká, akik éppen a bajban nem hagyják magára a legkisebbet. Ezért mondtam azt, hogy Isten számára nincs reménytelen ember, és tudatosan nem mondom ezt a buta kifejezést, hogy reménytelen eset, mert mi nem esetek vagyunk az ő számára, ő név szerint számon tart minket, és mindent elkövet azért, hogy az ő szép terve megvalósuljon az életünkben. Néhány olyan fontos igei igazságot hadd hangsúlyozzak befejezésül, amit jó, ha végig gondolunk és magunkkal viszünk. Az első az, hogy ezek szerint a bűn nem évül el. Évtizedek eltelhetnek, a meg nem vallott, meg nem bocsátott, el nem rendezett bűn az él és hat. És egyetlen megoldása van, ha világossága jön, az, aki elkövette, megvallja. Hadd olvassak két jól ismert igét ennek a szemléltetésére. A 32. Zsoltárban az akkor éppen súlyos bűnöket elkövetett Dávid mondja ezt. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Amíg elhallgattam a bűnömet, kiszáradtak a csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. De megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam tovább, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. És ezt a személyes vallomást summásan és tételesen a példabeszédek könyve így írja, aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége. Aki azonban megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Aki takargatja, nem lesz jó vége. Aki megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ha már ma este ezt az igét hozta elénk Isten, álljunk oda ő elé, és kérdezzük meg még ma, hogy Uram, mi az, amit talán már én is elfelejtettem, csak a rossz következményeivel találkozom néha, és én kész vagyok neked mindent megvallani és elhagyni, ami a te számodra utálatos. Dávid egyszer így imádkozott, hogy titkos bűnöktől is tisztíts meg engem, amiről én sem tudom, még vagy már, hogy vétkeztem ellened. És azt valljuk meg mindenek előtt az Úrnak, esetleg annak is, aki ellen elkövettük. Ez egy másik kérdés, hogy nem minden esetben szükséges, mert lehet, hogy az illető nem bírja azt elviselni. De az Úrnak mindenképpen. A másik, amit nagyon élesen elém hozott ez az ige, hogy a pártoskodásnak, a közösség megosztásának mindig súlyos következményei vannak. Sok bűn melegágya az, hogy ki kit szeret, kit szeretek jobban, kit szeretek kevésbé, aztán hol azt, ez mindig megoszt egy közösséget. A mi népünk sajnos pártoskodó nép. És láthatjuk azt, hogy mik ennek a következményei. De most nem másokra mutogassunk, mert itt bévül kezdődik el a szívünkben a pártoskodás. Isten őrizzen meg minket attól, hogy akár a gyülekezetben is elhintsük a pártoskodásnak a csíráját, a mérgét, hogy ki kit szeret, és miért, és mikor, és miért jobban. Mert ez mindig azt leplezi le, hogy az élő Isten nincs a helyén az életünkben. Hogy nem őt szeretjük teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Utána ő tanítana meg minket erre. És a családban, a házasságban is ennek a csíráját is ki kell írtani. Megint csak azt javasolom, álljunk oda ma este Isten elé őszintén, és kérdezzük meg, hogy Uram, én nem hintek-e el ilyen megosztó gyommagvakat, és én szeretném ezt abba hagyni. Megvallja és elhagyja. Ezt olvastuk. És a harmadik az, ami jogos kérdés, hogy hát valóban így történik ez, hogy Isten csak úgy megbocsátja az ilyen súlyos bűnöket is, amiket itt ezek a testvérek elkövettek például, vagy akár Jákob elkövette, vagy József is követett el bűnöket. Pedig hát Isten milyen kemény volt hozzájuk. Csak ilyen áron lehet megszabadulni ezektől. A Biblia azt mondja, hogy nem ilyen áron lehet megszabadulni. Azért lehet megszabadulni a bűnöktől, azért válhat valaki gyilkos indulatokkal, hazugságokkal terhelt életű emberből igazán testvéri indulatúvá, mint ahogy itt láttuk, mert Isten sokkal keményebb, mint ahogy mi azt magunk tapasztaljuk. Ő olyan kemény, hogy az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért föláldozta. Az egyetlent, aki bűn nélkül való volt ezen a földön, föláldozta azokért, akik ilyen testvérgyilkossága is képesek, meg hazudozni képesek, meg minden bűnre képesek. És Jézus Krisztus bűnné lett érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mert ő megsebesítetett a mi bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, de az ő sebeivel meggyógyulhat minden testvérgyilkos, hazudozó, parázna és bármilyen bűnös. És az a kegyelem, amit ő a kereszten a benne hívők számára megszerzett, az elég. Személy szerint bármelyikünknek is, és elég minden benne hívőnek. Adjunk hálát ezért, és teljék meg a szívünk reménységgel, így nézzünk önmagunkra is, így nézzünk azokra a rokonainkra is, akikről már lemondtunk, hogy ebből aztán biztos nem lesz szent ember soha, és bízzunk a hatalmas Istenben, mert igazán, amit Nehémiás mondott az imádságában, hogy de te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, türelmed hosszú, szereteted nagy. És igazán az az ének is, amit sokszor elhalsogunk, de nem tudom, hogy a szívünk és az értelmünk igazán követi-e, és megtelik-e a szívünk hálával, amikor azt mondjuk, hogy az Úr csodásan működik, bár az útja előttünk rejtve van, és bölcs terveit megérleli, mint ennek a családnak az életében is. Rügyet fakaszt az ág, pedig ha most ránézünk az ága, egyáltalán nem az jut eszünkbe, hogy néhány hónap múlva virágba borulnak ezek az ágak. És mit sem ígér bimbaja, ott valamikor gyümölcs fog teremni. Még a mi életünk is teremhet gyümölcsöt az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Istenünk, magasztalunk téged most mindenek előtt a te türelmedért. Köszönjük, hogy te nem úgy vagy, mint mi, hogy egy-két kudarc után lemondunk magunkról, egymásról. Sok mindent elkezdtünk már életünkben, de abba hagytuk. Köszönjük, hogy te hűséges Isten vagy. És köszönjük, hogy nem végzel fél munkát. Akiben elkezded a jó dolgot, el is végzed azt a Krisztus Jézus napjáig. Dicsőítünk azért, ha bennünk már elkezdted újjáteremtő munkádat. Alázatosan kérünk, folytasd azt kegyelmesen. És taníts minket úgy imádkozni másokért, úgy élni neked engedelmes, megszentelt életet mások előtt, hogy ott legyen szívünkben a reménység, hogy ő belőlük is tudsz új embert formálni. Így könyörgünk a mi széthúzó népünkért, így könyörgünk a gyülekezetekért, családunkért, könyörgünk megbetegedett házasságokért. Kérünk, Urunk, segíts el minél többünket arra, hogy ki tudjuk mondani, miattam történt ez a baj. Ajándékozz meg minket azzal, hogy világosan lássuk, amíg meg nem vallott, el nem rendezett bűneinket. De meg ne álljunk itt, hanem el tudjuk azokat mondani neked, abban a bizonyosságban, hogyha megvalljuk bűneinket, te hű és igaz vagy, és megbocsátod azokat. Áldunk azért, hogy amit mi emberi erőfeszítéssel jóvá tenni soha nem tudunk, azt te isteni kegyelemmel egyszer és mindenkorra meg tudod bocsátani. Erősítsd meg bennünk ezt a hitet, és taníts meg élni minket ebből a kegyelemből, és őrizd meg attól, hogy bármikor visszaéljünk azzal. Köszönjük a mai nap csendjét, köszönjük ezt az órát is itt a gyülekezet közösségében, a te házadban, és köszönjük, hogy a te kezedre bízhatjuk magunkat, szeretteinket, népünket, és a jövő héten is várhatjuk a te áldásaidat. Kérünk, segíts ebben a csendben most elkezdeni az őszinte vallást. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt a 611. énekünket énekeljük. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Maga pedig a békességnek, Ura, szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!